Szeretettel köszöntöm a tisztelt gyülekezetet, és örülök, hogy végre fél év elteltével sikerült eljutnom hozzátok. Kérném szépen, hogy alapigényeket keressük meg. Az első Timóteushoz írt levél 6. fejezet 6-tól a 12-ig terjedő versszakát kérném, hogy olvassuk el együtt. Tehát első Timóteusi levél 6. fejezet 6. versétől így szól az ige. De valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe és törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Kedves gyülekezet, ezek a sorok ugye Pál apostolnak az ifjú kollégához, Timóteushoz írt buzdításai, és olyan szeretetteljesen óvta a fiatal testvérét attól, hogy csak nehogy a gazdagság tűrének, illetve a pénz szerelmének a csapdájába essen, de ez mindannyiunk számára nagyon fontos és hát elkerülendő dolog lenne. Ugye Jób pátriárkának a gondolata juthat az eszünkbe, amikor ugye ő is azt mondta, hogy hát mezítelenül jöttem ki az én anyám méhéből, nyilván mezítelenül is térek majd vissza. És ő a földi történelem egyik leggazdagabb embere volt. De hogy mégis jól tudott élni és jól tudott viszonyulni a gazdagsághoz, ez mindenképpen példaértékű a számunkra. És azt mondja itt az igénk, hogy van ennél egy sokkal nagyobb nyereség, ami ennek a földi anyagi helyzeten túlmutat, és ez pedig azt mondja a Pál apostol, hogy ez pedig az Isten félelem megelégedéssel. És azt mondja itt az apostol, hogy önmagában véve nem a pénz a rossz, hanem a pénz szerelme az amely számunkra kísértést jelenthet. És hogyha ezután a sóvárgás ez megfogan a szívünkben, akkor azt mondja itt az ige, hogy eltéveíthet bennünket a hittől. És mennyire fontos dolog és megszívlelendő bátorítása ez az apostolnak, hogy te azonban, ó Istennek embere, kövess az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést és a szelídséget. És hogy harcoljuk meg ezt a harcot, ami ugyan nem egyszerű, de ennek a vége mégis azt mondja az apostol, hogy ez pedig az örök élet. De hogy miért is fogant meg ez a téma, engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy angol ismereteimet szerettem volna fölfrissíteni, vagy szinten tartani, és akkor egy ilyen angol gyakorló feladatnak a keretén belül arról cikkeztek, hogy gyakorlatilag a világunk adósság állománya elérte a 307 trillió dollárt. És hogy az elmúlt 10 évben ez csak 100 millió, vagy illetve 100 trillió dollárral emelkedett meg, és főként a fejlett országoknak a részéről. Ugye itt 10 a 12-en léptékben beszélgettünk, és hát ilyen billiók, trilliók, csilliók világában én nem vagyok teljesen otthon, ezért megnéztem, hogy gyakorlatilag az egész földnek a GDP-je, tehát az előállított áruk és szolgáltatások értéke egy évben csak 87 trillió dollár. Tehát majd négyszeres adósságot halmozott föl a világ. És igazából ezzel az a nagy probléma, hogy A föld erőforrásainak a kifogyásával, illetve a klímaválság problémáival egyre inkább, egyre több pénzügyi szakember látja veszélyeztetett meg egyáltalán ennek az adósságállománynak a visszafizetését. Gyakorlatilag ugye a gazdasági életben való összeomlást ugye időszakonként megpendítik, és az, ami gyakorlatilag rátört a világra 2008-ban, ez nem lett megoldva, ez csak el lett odázva. És hogyha neves szakértőknek a véleményére adunk, mint például David Attenborough, vagy akár most már magyar viszonylatban lehet beszélni Gerencsér Andrásnak az előadásairól is, akkor látható, hogy mindenki egyre inkább azt hangsúlyozza, hogy nem hogy fenntartható fejlődésről kellene beszélni, hanem fenntartható visszafejlődésről. Azt is mondták, hogy körülbelül a 60-as évek életszínvonalára kellene lecsökkentenünk az életminőségünket annak érdekében, hogy valamilyen szinten még elevickéljen ez a világ. De túlmenően, hogy összességében a világ milyen problémákkal küzd, van egy magyar sajátossága is ennek a kérdéskörnek, mert egy ma már mellőzött pénzügyi szakember, aki már nem kap szót, ő is azt mondta, hogy Magyarország különös érzéke van arra, hogy ezeket a világválságokat rosszul kezelje. Ugye beleértve a 70-es évek olajválságától gyakorlatilag most is láthattuk egy óriási inflációs hatást, ami itt Magyarországon különösen sújt bennünket. És hát nem beszélve arról, hogy már ugye biztosan figyeltétek a médiát, láthattátok, hogy például a Magyar Nemzeti Bank adóssága állománya is ilyen történelmi méreteket öltött. Soha ekkora nem volt, mint most. És hogy mindezek ellenére, hogy körülvesznek és folytogatnak bennünket ezek a problémák, mégis azt mondta itt az igénk, hogy mégis van egy olyan fajta nyereség, amely valóságos, és amely istenfélelmen és megelégedettségen keresztül vezethet az igazi életre. És hogy van olyan nyereség, ami itt a veszteségeket fölhalmozó és egyre inkább elamortizálódó világunk ellenére mégis megelégítheti a lelket. Mert gyakorlatilag a Szentírás erről szól, és már az ószövetségi bölcsességi könyvekben is számtalan igét találhatunk arra vonatkozóan, példabeszédek könyve második fejezet 7. verse, 8. fejezet 21. verse, vagy 11. fejezet 18. verse, ahol azt mondja a Jóisten, hogy van egy valóságos kincs, egy valóságos megelégedés és nyeresség, amely azt mondja az ige, hogy az igazaknak adatik meg, ő az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzsot a tökéletesen járóknak. Vagy hogy én az engem szeretőknek valami valóságosat adjak, örökségül és az ő elszínjeiket megtöltsem. Vagy pedig, hogy az istentelen munkál állnok keresményt, az igazságszerzőknek pedig jutalma valóságos. Tehát olyan vigasztalóak ezek az igei kijelentések, hogy itt egy általános elértéktelenedést tapasztalva, mégis azt mondja az Isten, hogy valami valóságosan jót és értékeset szeretnék nektek adni, és ennek nem elsősorban gazdasági vetületei vagy kívánalmai vannak, hanem erkölcsi, emberi, minőségi követelmények fűződtek ezekhez az ígéretekhez. És hát ezt megerősíti az egész Szentírás, mert Pál apostol például a Korintusiakhoz írt második levél, 4. fejezet 18. versében azt mondja, hogy ez a valóságos, jó és nyereség, ez azt mondja az ige, hogy nem látható egyelőre, mert mi nem is a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És ez a meggyőződés, ez minden kor hívő emberében ott volt, mert mondták, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, de van valóságként, mert az Isten készítette az őt szeretőknek. Szintén ugye első Korintus levél második fejezetének 9. verse biztosít bennünket erről. De hát ez ugye erősen hitben megfogható dolog, mert ugye szem nem látta, fül nem hallotta még, de hogy van mégis, és hogy igenis megpróbáltatunk keményen, addig még ez valóságá válik. Erre az Ószövetségi történelem is szolgáltat bizonyítékot, mert hát ott is ugye mire eljutottak a földi Kánaánba, azért egy nagyon keserves pusztai vándorlás előzte meg mindezt. De megvolt az oka és megvolt a miértje, mert azt mondta 5. Mózes 8. fejezeti 2. versében az Úr, hogy pusztában hordozlak téged és megsanyargatlak, hogy megpróbáljalak téged, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? És most ugye a mennyei Kánaánban való vándorlás közepette ez a mi próbánk, hogy mi hogyan viszonyulunk itt a mostani pusztai körülményekhez, és mennyire erős a hitünk abban a valóságos nyereségben, amelyet az Isten készített a számunkra. És hogy ez a próba, ez mennyire valóságos, ez Jézus is megerősítette, mert amikor azt mondta, hogy aki hű a kevesen, az a sokon is hű lesz. És aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. És ha azért a hamis mammonon hűvek nem voltatok, kibízná rátok az igazi kincseket. Tehát milyen bátorító ez a Jézusi kijelentés, hogy megpróbáltatsz valóban, de van igazi kincs, és ez rátok fog bizatni. Ha ugye a másokén hívek voltatok, akkor az, ami a tiétek, ezen is hívek lesztek majd. Ugye ez ennek a próbának a kérdése. De hogy ez tényleg mennyire valóságos, ugye Máté evangélium a 25. fejezetének a 34. versében ugye elmondott Jézus egy példázatot, hogy igen, lesz egy ilyen valóságos jót és nyereséget eredményező vagy tartogató országa az Istennek, azoknak, akik erre vágynak. Ugye abban a nevezetes példázatban, amikor ugye szintén emberi minőségek szerint osztályozta Jézus az embereket, hogy mert mit csináltatok? Éheztem, nem adtatok, beteg voltam, meglátogattatom, ruhátlan voltam, felruháztatok, stb. És akkor a legnagyobb ígéreteit ehhez fűződik Jézusnak, hogy akkor, ugye mondja a király az a jobb keze felülállóknak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Tehát, hogy ennyire valóságos jót rejteget számunkra az Isten, ezt itt Jézus így megerősítette. Valamint Jakab levele első fejezet 17. versében is bizonyítékot találunk erre, mert azt mondja az Úr, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való. Nem minden. És a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. De hogy ugye mi az útja, módja ennek a valóságos jó elnyerésének, ugye azt mondja itt az alapigénk is, hogy hát az Isten félelem. És hát nagyon jó, hogy most a szombatiskola témájában pont ez az éppen vizsgálandó aktuális témánk. Óriási szükségletünk, nem csak ugye azért, hogy tényleg mi magunk örökösei lehessünk ennek a valóságos országnak, hanem az, hogy gyakorlatilag ez ugye az advent népre bízott küldetésnek az alap kiinduló pontja, hogy hát az Isten félelmet, kedves testvéreim, vagy kedves gyermekeim, mondja az Isten, hát ezt éljétek meg. Különben hogyan lenne hiteles ez a felszólítást az ajkatokról mások felé, hogyha ez az Isten félelem ezt csorbát szenved. És ugye ez a legszebb bemutatása az Isten félelemnek az, amit például József mondott, amikor ugye megkísértetett, és hát szintén ugye a pénz szerelme az megkörnyékezhette volna őt is, mert ott a Potifárnak az udvarában Egyiptom második emberévé nőtte ki magát végül is. De ugye milyen szép volt ez a kiállása, amikor ott ugye megkísértetett, hogy hát hogyan védkezhetném az én Istenem ellen. Tehát ez az Isten félelemnek szerintem az egyik legszebb példája. És hát ugye a Prédikátor könyvének a legvégén pedig szintén gondolom jól ismerjük az igét, hogy ez az ember fő dolga, hogy az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez a rendeltetésünk. De hogy ez küzdelem és próba nélkül ez nem adatik meg, ezzel kapcsolatban írja például Ellen White, hogy Jákob kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával, mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit ő megígért, mert trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Tehát az, hogy ha tényleg mi élünk ezekkel a tanácsokkal, és valóban számunkra a legfontosabb dolog az Isten félelemnek a megérése, akkor ez nem csak bennünket minősít valamilyen szinten, hanem azt mondja itt Ellen White, hogy az Isten trónja méltósága is megbizonyítatik, hogy valóban az Isten félelemnek van eredménye, és úgymond van haszna. Túlmutatva ennek a földi világnak a hasznos, vagy hasznain. De hogy ugye az Isten félelem megélése és a megelégedés, ez küzdelmet jelent számunkra, és hogy lássuk meg azt, hogy ez mindenkorban így volt. Ugye itt az említett Ellen White, hogy Illés kitartó hitén is múlt ez, hogy ez megbizonyítassék. Ezért szeretném majd a Királyok első könyve 17. fejezetét is úgy szemügyre venni veletek, hogy lássuk meg azt, hogy az Illés esetében is mennyire nem volt ez olyan magától értetődő, ez az Isten félelem megelégedéssel minden koron és minden helyzetben. Főleg akkor, amikor ma ugye a fogyasztói társadalom egyre hangosabb szlogene az, hogy hát nekem ez jár, vagy hogy már sajnos a kereszténység is onnantól kezdve, hogy elfogadta a világnak a hasznát, úgymond, és gyakorlatilag trón és oltár szövetségével ez a fajta megelégedés már egyre inkább nem jellemző a nagy kereszténységre. Ezért fontos, hogy lássuk azt, hogy akik tényleg ezt megélték, azok hogyan tudták megélni. És ezért Illés történetét szeretném megemlíteni. Ugye amikor volt az a bizonyos 3,5 éves szárazság, mert olyan mély hitehagyásba esett a nép, hogy már nem volt más fenyítő eszköze a Jóistennek, hogy észhez térítse a népet, akkor itt történt meg az, hogy ugye mondta az Isten Illésnek, hogy menj el Saraptába. Mert már pogány vidékek, úgymond idézőjeles pogány vidékben is nagyobb biztonságban vagy, mint a hitehagyó király és királynének az uralma alatt. És megígérte az Isten, hogy ezesztendőkben sem harmad, sem eső nem lesz addig, ameddig én nem parancsolok. És ez 3,5 év volt. Menjen napkelet felől, rejtőzz el a Kéri patakjánál, és a patakból lesz neked italod, és a hollók pedig majd etetnek téged. És működött is a dolog, tényleg így is volt, ahogy az Isten beszélte. És akkor, amikor ennek is kiszáradt a patak, és akkor hát most ilyenkor milyen kérdések vetődhettek volna föl, vagy gondolatok vetődhettek volna föl Illésben? Hogy Istenem, most akkor itt halok szomjan? Most mégsem igaz ez, hogy az Isten félelem megelégedéssel az egy tartós megoldást jelentetne számomra? És akkor, de nem hagyta az Isten ebben a kétségben Illés, mondta, hogy menj el Saraptába, parancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És hát megint csak ugye a megelégedés, hogy most elég lesz nekem ez, hogy egy özvegyasszony gondoskodjon rólam, hát na van annak szerencsétlennek épp elég baja. De nem, engedett az Istennek itt Illés, elment, és hát ugye szembesült is azzal a helyzettel, hogy hát ugye javában benne voltak már a szárazságban, szerencsétlen asszonynak nem volt csak egy marék lisztje és egy kevéske olaj a korsóban. És itt jön a próba, ami szerintem számunkra is próba, hogy most odaadjam el az utolsó falatomat az Isten profétájának, vagy azt mondjam, hogy nem, hát erre szükségünk van. És igazat mondott volna, mert tényleg szükségük is lett volna erre. De ugye azt mondta Illés, hogy készíts nekem ebből pogácsát, süss nekem először egy kis pogácsát, és magadnak, a te fiadnak pedig azután süss. És tényleg, hogy mennyire valóságos jót rejteget az Isten, és tényleg nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, és hogy ez a próba szükséges volt abban, hogy tényleg kiderül, hogy mi van a te szívedben, hogy hiszel-e bennem, vagy nem hiszel bennem. Miután ezt megtette az őszegyasszony, ugye elmondta Illés az Isten végzését, hogy mondta az Úr, az Izrael Istene, hogy sem a véka beli liszt el nem fogy, sem a korsó beli olaj meg nem kevesbül, addig, míg az Úr esőt ad a föld színére. És tényleg megtörtént az Istennek ez a csodája, hogy nem fogyott el az olaj, nem fogyott el a liszt, és túlélték ezt a szárazságot. De még ezen a ponton is még hozott egy csavart az ördög a történetbe, és még megint megpróbáltatott a megelégedése és az Isten félelme ennek az asszonynak, mert meghalt a fia. Hát erre aztán tényleg nem tudom, hogy mi is mennyire inogtunk volna meg a hitben. És tényleg hát az, hogy az Isten profétája volt Illés, és hogy megkönyörült ezen a szerencsétlen gyereken, és a közreműködésével az Isten feltámasztatta és visszaadhatta őt az anyjának. Hát szóval, hogy ilyen jellegű, vagy ilyen mértékű, valóságos, jó következhet be, hogyha tényleg kitartunk ezen az úton. És hogy milyen bizonysága lehetett ezután Illésnek, mert ugye maga az özvegyasszony is azt mondta, hogy most tudtam meg, hogy te az Isten prófétája vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. És kedves gyülekezet, az, ami az advent népről következik, és az a megbizatás, amit most tanulmányozunk a szombatiskolában, és az, ami tényleg az emberiségnek adott utolsó kegyelmi meghívás, az csak ilyen ajkakról lesz majd hiteles. Hogyha ilyen szinten megharcoljuk a megelégedettséget és az Isten félelmet, mint ahogyan Illés megharcolta ezt. És hát nagyon szép példákat lehetne még a Szentírásból sorolni a megelégedésre és az Istenfélelemre. Ugye emlékeztek az Ószövetségi 12 törzs honfoglalására. Ugye Józsué vezetésével történt meg mindez, és akkor hát amikor kezdték elfoglalni a területeket, akkor voltak törzsek, akik hát egész nagy részeket kanyarítottak ki maguknak. És maga a vezető Józsué, tudjátok, hogy mi jutott neki? Egyetlen egy kis városka. Timnát-Szera. A maradék. Úgyhogy igazi lelki vezetők azok mindig szem előtt tartották azt, hogy nem ezen a földön kell nekünk bebiztosítanunk magunkat, hanem amelyet szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt. És amelyet a mi atyánknak állott, tehát a mi atyánk készített az ő állottaiknak, hogy örököljék majd azt az országot. És számunkra is a jövőre, hogyha tekintünk, akkor szintén vannak hasonló ígéretek a Szentírásban, hogy amit a 37. Zsoltár 19. verse is mond, hogy lesznek, akik nem szégyenülnek meg majd a veszedelmes időkben, és jól laknak az éhség napjaiban is. És hát nem riogatásképpen akarom mondani, de hát mindannyian nyitott szemmel jártok, és látjátok azt, hogy például csak az, hogy az ukrán gabona export kiesett. Gyakorlatilag az 5 kontinens közül egynek a gabona ellátása gyakorlatilag a pengeinen táncol, Afrika. Tehát, hogy egy pillanat alatt összeomolhat ez az egész, ami itt úgymond ilyen globális élelmiszerellátáson, vagy ellátási láncoknak az összességét értjük meg. Itt van például az üzemanyag kérdés. Hát pár évvel ezelőtt még 300 forintért tankoltunk, most nem akarok mondani összegeket, de látjátok, hogy iszonyatos módon bizonytalanodik el egyre inkább minden. Biztos láttátok ti is azt a filmet, ami az Alpok gleccsereit mutatta be. És akkor mondja itt egy tudós, hogy hát kérem, hát itt ezek a válságjelenségek, amik vannak, ezek nem mikroszkópokkal vagy milliméterekkel mérhető, 10 emeletes házakkal mérhető, amilyen mértékben zsugorodnak össze az édesvizet tartalmazó gleccserek. És ennek ellenére, ilyen körülmények között mégis azt mondja az Isten, hogy de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert nem szégyenülnek meg még a veszedelmes időkben is, jól laknak az éjség napjaiban is azok, akik megpróbáltatások között is mégis az Isten félelmet és a megelégedettséget gyakorolják. Volt egy kedves testvérnőnk, sajnos már nem él, Varga Sára néni, és akkor ő neki volt egy kis versikéje. Mi kérdeztük tőle, hogy hogy vagy, kedves Sára néni, és akkor mondta, hogy köszönöm kérdésed, kicsivel, kevéssel, élek megelégedéssel. És az olyan hiteles volt az ő ajkáról hallani mindezt. De hogy addig is milyen gyakorlati tanácsokkal éljünk, Ézsaiás 55. második verse, tehát 55. fejezet második verse. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? Nem tudom, ti is látjátok, hogy azért az a több tízezer cikk, ami már létezik és itt közkézen forog, hát minek? Szabó Anti mondta egyszer, azt hiszem tavaly előtti adventáborban, hogy amikor ő kisgyerek volt és elküldte a mamája a boltba, hogy vásároljon be, akkor só és élesztő. Ennyit kellett venni. Most azért úgy ki vagyunk szolgáltatva azért úgymond a boltnak, nem? Tehát azért ebben is majd azért szerintem lépéseket kell tennünk, hogy ez a fajta függő viszonyunk azért ez ne szolgáltasson ki minket teljes egészében. Tehát miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Tehát, hogy az Istennek a tanácsaival, hogy szüntelen éljünk ezen a területen is. És hogy tudunk még ebben a küzdelemben, tehát megküzdeni a megelégedésért és az Isten félelmért. Egy olyan korban, amikor ez abszolút nem természetes, azt mondja Ézsaiás 58.11, vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Tehát, hogy ha ez az Istentől való vezéreltségünk, ez mindennapos. Tehát nem olyan, mint a téli hidegre kitett üvegbúra alá tartott növény, hogy most leveszem róla a búrát, visszateszem, és akkor hát ugye így nem tud fejlődni ez a szerencsétlen hit, megelégedés és Istenfélelem, hanem csak hogyha állandó isteni felügyelet alatt éljük úgymond az életünket. És akkor vízforrások lehetünk, amelynek vize el nem fogy. Ézsaiás 33.15 szintén nagyszerű ígérete a Jóistennek. Aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázva nem vesz ajándékot, ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson. Hát szerintem megint csak egy gazdasági intézkedések? Ugye abszolút nem, tehát hanem elkölcsi emberi minőséget jellemző felsorolás ez. És ehhez tartozik az ígéret, hogy az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. És hát ugye tudjuk jó, hogy lesz, van a Jóistennek ígérete, hogy azok, akik ő benne bíznak, mindenkor állhatatosak, ahogyan Jézus mondta Máté 24-ben, azoknak kenyerük és vize el nem fogy. Lehet, hogy eljön majd ez a korszak, bárcsak megadott a számunkra, hogy mi is túléljük ezt, miként Illés korában a 3,5 éves előtt, fél éves szárazságot is voltak, akik túlélték. Hát kívánom és szeretném, hogyha mindannyian eljutnánk erre a nagy nyeressége Isten félelemmel, megelégedéssel, mert ez valóságos érték ebben az egyre inkább elértéktelenő világban. Amen. Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük, hogy Te készítettél számunkra országot, amelyben igazság lakozik, és amely számunkra készített a világ megalapítása óta. Köszönjük, hogy Isten félelmen és megelégedettségen keresztül vezet az út oda is. Te szüntelen vezérelni akarsz bennünket, hogy olyan jellemmel bírjunk, amely, amelyet te megáldhatsz és megoldalmazhatsz minket majd, és keresztül vezethetsz bennünket pusztai sanyarúságokon, de mégis hittel, kitartással megfuthatjuk ezt a, vagy megküzdhetjük ezt a pályát, mert ígéreted van, hogy aki éli, gyakorolja magát az Isten félelemben és a megelégedettségben, annak te valóságos jót rejtegetsz. Kérünk, adj ebben hitet, erősíts és bátoríts minket abban, hogy soha ne adjuk fel a reményt abban, hogy igenis erkölcsi megfelelés szükségeltetik a te országodba való belépéshez. Tudjuk, hogy egyedül a te érdemeid, Krisztus értünk kinyújtott vére, megtört teste szerezte meg a jogot, hogy egyáltalán reményünk lehessen e felé, de hisszük és bízunk abban, hogy te elkezdted bennünk, ezt végighez is fogod vinni, hogy majd együtt örvendezhessünk veled a te országodban. Fiadért. Amen. Amen.